Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak az ókori Egyiptomról szóló műsorában. Mielőtt még elkezdenénk a műsort, amelyik Thotmesz művészeti műhelyébe fog minket bevezetni, és azon belül pedig Idunak a sírjában egy nagyon érdekes álajtó alatt látható szoborhoz, boldog új évet szeretnénk kívánni Önöknek.
Én is.
Tehát elkezdtük az évet Thotmesz művészeti műhelyével, és a továbbiakban ugyanúgy, ahogy az előző évben, négyféle szempontból fogjuk megközelíteni Egyiptomot. Az első szempont tehát a művészet.
Azért szeretném felhívni kedves hallgatóink figyelmét, hogy miközben önök idekint fagyoskodnak a latyakos időben, addig az egyiptomi sivatagban nagyon-nagyon elkelne ez a bizonyos víz, ami jelenleg Magyarország földjeit öntözi. Képzeljenek el 40-45 fokos meleget, ahol az emberek azért imádkoznak, hogy valahogy vízhez jussanak, miközben itt Magyarországon azért imádkoznak, hogy lehetőleg attól a víztől megszabaduljanak. No, visszatérve erre a Hédi által javasolt témára, igaz, hogy előtte megbeszéltük nagyon szépen ezeket a dolgokat, és én még nem találkoztam ezzel az Idu nevezetű derékúri emberrel, tehát őról a Hédi fog beszélni, bár itt már eleve az elején némi, hogy is mondjam, ellentétben kerültünk egymással, miután én meg voltam győződve arról, hogy az adott kép péket ábrázol, amint egy gyúródeszkán készíti a kenyeret. Hédi szerint ez egy írnok.
Királyi írnok.
Királyi írnok. Azért van a feje fölött az a csodálatos szép feliratozás is. Tehát ajánlanám, hogy Hédi kezdje azt, de szeretnénk más írnokokról is beszélni, nem csak az iduféle írnokokról, hiszen az írnok az egy nagyon fontos személyiség volt az ókori Egyiptomban. Nagyon sok függött tőle. Nem is gondolná az ember, hogy mennyi minden. Egyébként itt van előttem egy könyv, amihez, ha ne adj Isten, hozzáférnének, Adelheid Schlottól a Schrift und Schreiber in Alten Egypten című könyvecske, amiben szintén rengeteg mindent lehet megtanulni magáról az egyiptomi írásról, és az írnokokról is. De átadom a szót Hédinek, aki már kétségbe esettem, fészkelődik a helyén, úgyhogy ő a főnök, ő kezdi.
Schlott a Schrift und Schreiber in Alten Egypten ebben a könyvben nagyon sok mindenről ír, a tartalmi jegyzéket, hogy most gyorsan kinyitom. Először is az ókori egyiptomi írás rendszerről ír nagyon részletesen.
Remélem, hogy nem fogjuk felolvasni.
Utána magukról, az írnokokról és a társadalmi helyzetükről van benne szó. Tehát ezt a két témát öleli föl az egész könyv. No, tehát visszatérve Idura, akinek a sírjából ezt a bizonyos képet önök is megnézhetik a Kontakt Rádiónak a honlapjára, hogyha véletlenül számítógép előtt vannak és rálépnek. A műsorok felső sávban, egy legördülő sávon keresztül megkeresik a Fáraók földjén című műsort. A Fáraók földjén című műsorba belépve, az aktuális adásra rákattintva megtalálják ezt a bizonyos fényképet. Tehát önök is nézhetik, hogy miről beszélünk, mi az, amiről itt Annának az az asszociáció támad, hogy itt egy bizonyos másfajta mesterségnek a művelőjéről van szó. Ugyanakkor, hogyha megnézik ezt a képet, érdemes megnézni, akkor lehet látni, hogy itt egy rendkívül szokatlan, az egyiptomi kultúrában nagyon szokatlan szobor van, ezért is választottam ezt a szobrot, mint egy különleges, egyedi alkotást. Tudnélik, itt egy álajtót lehet látni. Ez az álajtó a felső részén teljesen szabályosan néz ki, tehát van egy ajtókeret, ajtófélfával, fölül a szemöldökfával, ez szépen kidomborodik, ilyen félkör formában, tehát olyan metszettel domborodik ki, és ami e között van, a keretben belül, ott fölirat sávokat lehet látni, és nagyon megtévesztőek, mert úgy néz ki, mintha ez gránit lenne. De nem az, festett mészkő. Igen, tehát utánozza gránitot. de nagyon szépen, nagyon hatásosan utánozza, és hogyha megnézzük, maga a fölirat, az fehérrel van kiemelve, tehát fehér festékkel töltötték ki a hieroglifáknak a belső oldalát, hogy minél jobban elváljon, minél nagyobb legyen az ellentét a rózsaszín háttér és a fehér szöveg között. Tehát, hogy tényleg jól olvasható így a szöveg. A szöveg beosztása az állajtókon szokásos beosztást követi. Van egy felső vízszintes sáv, ez alatt van egy téglalap formájú rész, ahová az a bizonyos állajtóknál szokásos stéli lett elhelyezve, azt faragták ide. Két oldalt van mindkét oldalon egy-egy függőleges oszlop, a stéli alatt ezeket az oszlopokat egy újabb vízszintes sáv zárja össze, és ez alatt következne magának az ajtónak a jelölése, de az ajtóból csak a felső rész látható, mert hogy az alatta levő ki van vágva. Tehát nem látszik a teljes ajtó, hanem itt az ajtó ábrázolása helyett magát a sír tulajdonosát ábrázolták, de őt sem a megszokott teljes alakban, ülő, térdelő vagy álló formában. Nem. Úgy néz ki, mintha egy írnok lenne, akinek a fölhúzott lábakkal, tehát törökülésben ül, és az ölében ott lenne egy papirusz tekercs. Na most ez az alsó rész, a papirusz tekercs és a törökülésben elhelyezett lábak hiányoznak. Ezek helyett, hogyha valaki ebben a sírban már járt, akkor láthatja, hogy egy kis kiemelkedés van, tehát ez az egész alsó rész, ez az áldozati táblának a helyét foglalja el, azt a helyet, ahová az áldozatokat helyezni szokták.
Mármint az áldozati ételeket szokták
ételeket,
helyezni.
Italokat, igen. Igen. Tehát amit a rokonok, ismerősök visznek be, hogy a halott számára a halotti áldozatot elvégezzék.
Akkor nem véletlenül volt olyan elképzelésem, hogy ez egy konyhaasztal, amin a dolgozó ember éppen gyúrja a tésztát, mert valójában tényleg egy asztal.
Tehát tényleg egy lapot, egy áldozati tábla lapot akar kifejezni, ami végül is az áldozati asztal helyett található itt, és azért van két oldalt ott a kéz tenyérrel fölfelé, hogy íme, rakhatjátok ide az áldozatot. Tehát egy gesztussal még jelzi is, hogy várom, adjátok.
Engem egy dolog zavar, hogy általában itt ezeken az oszlopokon, ami két oldalt van, hieroglifek, illetve írások szoktak megjelenni, ez viszont szinte teljesen simának tűnik.
A kereten díszítés van, tehát ornamentika, a belső részben viszont ott vannak az írások.
Nézzed egy pillanatra. Amon-Ra, a kérdés az, hogy Amon-Ra mennyire volt népszerű az írnokok körében. Hát ez, én a magam részéről azt mondanám, hogy az írnok azt mondta, hogy édes jó Istenem, segíts!
No, akkor én egy kicsit bővebben válaszolnék erre a kérdésre. Nagyon örülünk, hogy közben érkezett kérdés. Egészen szokatlan, és az új évet igen, jól kezdjük ilyen formában. Amon-Ré egy olyan isten volt, aki az óbirodalom korában még igazából nem volt, a középbirodalom korától létezett. Amon isten egy kis helyi isten volt ebben az időszakban, Tébában természetesen, illetőleg a környékén. Ré napisten ezzel szemben nagyon jelentős, fontos isten volt, de mint bármelyik istennek, minden istennek voltak papjai, és ezek a papok művelt emberek voltak, írnokok is voltak, hiszen a műveltségnek az első lépése az írás megtanulása volt. Tehát mindenki valamilyen írnoki képzésen ment át, és csak azután, hogy úgy mondjam, modern szóval szakosodhatott papi funkcióra. Tehát minden templomban voltak írástudó emberek, ezek mind írnokok voltak, vagy pedig írnokokból tovább képzett papok. Ilyen módon Amon-Ra istennek is voltak papjai, amint ez a szinkretisztikus isten alak kialakult.
Azért bocsáss meg egy pillanatra, azért mondjuk Szét isten templomában az írnokok nem annyira Amon-Réhez imádkoztak, hanem inkább Széthez.
Mindegyik, tehát minden ember a maga által leginkább tisztelt istenséghez, vagy istenségekhez imádkozott. Amon-Ré templomában természetesen Amon-Ré volt ez, amikor Amon-Ré az új birodalom korában birodalmi isten lett, tehát mindenki legfőbb istennek őt tekintette, akkor mindenki imádkozott hozzá, De mindenki a saját maga által kiválasztott személyes istenéhez is imádkozott. Korábban természetszerűleg mindenki ahhoz az istenhez imádkozott, akihez éppen fontosnak tartotta, tehát az óbirodalom korában vagy Hórusz például, de akár Szét is lehetett.
Na most ehhez még hozzátartozik, hogy független attól, hogy melyik istenhez imádkozott az illető írnok, azért mielőtt az írást elkezdte, előtte fohászkodott egyet.
Most azt tudjuk, az új birodalom korában például, egész konkrétan tudjuk, hogy Imhotephez fohászkodtak nagyon sokan az írnokok közül, tehát Istenhez korábban nyilvánvalóan Thothhoz fohászkodtak, mint az írásnak a föltalálója, és a későbbiek során is egyértelműen Thothot is segítségül hívták. Tehát az írástudók, írnokok Thothnak a tudományát sajátították el.
Igen, a majom istenét.
Na most visszatérve viszont Idura, Iduval kapcsolatban, ha már itt a papságnál tartunk, meg isteneknél tartunk, akkor érdemes megjegyezni, hogy ő nem csak királyi írnok volt, amit egyébként itt az álajtón ez a bizonyos sztélé, amit szépen kikerültünk, azon a fölirat is teljesen világosan szépen megnevez.
Én azt Kartusnak néztem.
Kartus ott nem szerepel, hát kicsi a kép.
Kicsi a kép.
Tehát itt a sztélén egy áldozati asztal van, mégpedig kerek áldozati asztal, egy lábon áll, és ezen az sok-sok ilyen ékszerű, égnek meredő domborulat van, ezek kenyerek, ezek a hosszú, magas kenyerek, és ennek a két oldalán Idu ül, és áldozatot kap, abban részesül. Na most itt Idunak a különböző címei is elolvashatók, és itt olvasható például az, hogy ő királyi írnok. De ugyanitt olvasható másik dolog is, mégpedig az is olvasható, hogy Keops és Kefrén piramis Uab papjainak volt a felügyelője. Tehát nem véletlen, hogy a sírja Gizában található, mert hiába élt első Pepi fáraó korában, és hiába volt Pepi fáraó piramisának a gondozója is, ennek ellenére a fő tevékenysége a kezdettől kialakult tevékenysége az az volt, hogy ennek a két gízai piramisnak a papságát felügyelje, mégpedig a tiszta papságát, tehát az alsó papságát.
Most arra, hogy akkor az annyit jelent, hogy ez az illető meglehetősen hosszú ideig élt, hiszen három fáraót is kiszolgált?
Úgy tűnik, hogy igen. És hát egyébként első Pepi fáraóról tudjuk, hogy ő hosszú ideig élt.
Ez az.
Mert a Vádi Hammamádban van egy bánya fölirat, kőbányászat miatt ugye gyakran jártak oda az egyiptomiak, építkezések, szobrászati alkotásokhoz szükség volt a kőanyagra, arra a kőanyagra, amit itt bányáztak. Elnézést, Hatnóban összekevertem az előbb a bányákat, tehát Hatnóban.
Mert a Hammamádban nem emlékszem bányákról, de azért
volt. De minden esetre Hatnóban volt, és ott az szerepel, hogy a 25. marha számlálási időben jártak ott. És tekintve, hogy két évente volt a marha számlálás, ennek az a következménye, az az értelme, hogy akkor legalább 50 évig uralkodott, hogyha a 25. évében még el tudta küldeni oda a bányába az expedíciót. Azt ugye nem tudjuk, hogy visszatértekor még ő uralkodott-e, vagy már esetleg fia, Merenré, de amikor elküldte, akkor még ő uralkodott. Na, közben mi történt itt? Erre a kérdésre, amit most kaptunk, hogy igaz-e, hogy Tutanhamon özvegye, Anhesenamon idegen nyelven levelezett a hetita uralkodóval, később fogunk majd a Venamon rovatban válaszolni.
Már szerintem nyugodtan megválaszolhatnák ezt is, hogy ha már amúgy is a levelezésről és egyebekről van szó, nem mit gondolsz?
Jó, akkor a levelezésről is beszéljünk.
Most meg, majd a levelezésről, hogy azért a fáraókor, az ókor magasabb rangú hölgyei azért néhány nyelvet beszéltek.
Na most az ókorban a diplomácia nyelve az akkád volt. Az akkád nyelvet ékírással jegyezték le, ugyan vannak idegen szavak, tehát akkád szavak is egyiptomi hieroglifákkal átírva, úgynevezett szótagoló írással, de nem ez volt a jellemző, tehát általában nem így írtak, hanem abban az esetben az idegen nyelven. Na most egy királynő, hogyha levelezett, diplomáciai levelezést folytatott, akkor az írnoknak lediktálta azt a levelet, amit ő el akart küldeni, Az írnok lefordította, a fordító írnok, mert ugye nemzetközi részleg akkor is volt már, még az ókorban is, tehát például első Pepi fáraóról tudjuk, hogy Biblosszal folyamatosan kereskedelmi kapcsolatban állt, és ez nem egyiptomi nyelven történt. Tehát a fordító írnokok akkor is működtek, és elküldték. Tehát a levelezés megszokott diplomáciai nyelvén, ahogy a középkorban latinul leveleztek egymással a különböző fejedelmek, és nem az anyanyelvükön, úgy az ókorban ékírással írtak. Tehát akkor visszatérve az írnokokra, mert ugye írnokról van szó, ebben az esetben is ő királyi írnok volt, tehát mindazokat a feladatokat, amit a király kirót rá, azt ő oldotta meg, tehát legfőképpen szervezési feladatokkal foglalkozott a király jelenlétében, ahogy ez az egyik címénél szerepel, tehát olyan volt, akinek személyesen a király adta az utasításokat.
És diktált is?
Nem tudjuk, nem voltunk ott, tehát nem lehet pontosan tudni, de nagy valószínűséggel igen.
Már ilyenkor mindig eszembe jut, hogy egy írnok feladata lehetett feltehetőleg a diktált szöveg leírása, esetleg az archiválás.
Az is hozzátartozott természetszerűleg a könyvtárakban való utánanézés is, hiszen tudjuk, hogy az Óbirodalomban nagyon komoly könyvtárak voltak szakkönyvekkel, ahol utána lehetett és kellett is nézni a fáraó által kiadott feladatoknak.
És amit nagyon ügyesen leégettek időnként egyes uralkodók.
Hát vagy leégettek, vagy nem égettek. Nem valószínű, hogy szándékos volt ez, de hát a háborúk során ugye a tűz az egy száraz területen nagyon könnyen lángra kap. De ebben az időszakban nem tudunk konkrét tűzesetekről. Tudunk viszont valami másról, nevezetesen arról, hogy első Pepi fáraó idejében nagyon különleges esemény történt egy hárem összeesküvés. Úgyhogy ezzel majd a zene után folytatjuk.
Jó.
Μέσα στα μάτια σου βουλιάζω λίγο-λίγο. Ο χρόνος φεύγει, μα από σένα δεν θα φύγω. Τον ήλιο σβήνω για να ζήσω στο φεγγάρι. Την αγκαλιά σου θα την κάνω μαξιλάρι. Συντρίμια η ζωή μου, έλεος. Θυσία η αντοχή μου, έλεος. Η φέστιο είναι η ματιά σου. Φωτιά να μπουν τα φιλιά σου.
Χαμίδι, يا حبيب, قلبي يدوب. بكلمتين بشتاق وبدوب. تعال خلي قلوبنا تعيش. لو أنا بنصيبنا
Ja, Habibi, azaz kedvesem. Folytassuk a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát, ahol az eddigiekből az egyik legfontosabb foglalkozásról, az írnok foglalkozásáról esett szó, továbbá egy bizonyos Idu nevezetű írnokról, akinek nagyon szép, nagyon díszes sírja van Gízában, és ugye hát felmerült az a kérdés, hogy az illető az most pék vagy éppen írnok, de hát kiderült, hogy írnok, és ami az előtte levő asztal, az arra szokták rakni az áldozati ajándékokat. Az írnok mestersége nagyon-nagyon fontos volt, hiszen ő közvetítette a fáraó utasításait, ő volt az, aki, hát hogy is mondjam, irányított, írt, archivált, szóval egy nagyon fontos feladatot látott el. Nem tudom, hogy továbbá érkezett, hála Istennek érkezett két kérdés, ez annyira meghatott bennünket, legalábbis az engem nagyon meghatott, hogy végre láttam, hogy úgy felpesdül az élet erre felé a fáraók földjén is, és az egyik kérdés az volt, hogy Amon-Réhez imádkoztak-e a papok, ha jól emlékszem, ami hát természetes, hiszen mint említettem, mi is gyakorta mondjuk azt, hogy édes Istenem. Aztán a másik kérdés pedig az volt, hogy melyik fára? Ó, bocsánat.
Tutankhamennek a felesége.
Igen, az a Tutankhamennek a feleségének mindig elfelejtem a nevét, de hogy a derék jó asszony hogyan, milyen nyelven levelezett a Hettita uralkodóval, aki ezt tulajdonképpen hozzá akart menni feleségül. Ezt nem tettük az előbb hozzá.
No, ebbe a kérdésbe egyelőre nem menjünk bele, mert egy órát lehetne ezzel kapcsolatban beszélni, hogy hogy is volt ez az Amarna-kor, és annak a vége hogyan zárult. És most az óbirodalomba csöppentünk bele hosszú idő
illetve
után.
Visszacsöppentünk.
Tavaly ugye szinte egész évben az új birodalom idejéről beszéltünk, azon belül is a 18. dinasztiáról. Néha kitekintettünk a 20. dinasztia felé, egész ritkán későbbi, még ritkábban korábbi időszakra, most egy kicsit a kezdetek felé pislantottunk, mert hogy a 6. dinasztia korában járunk, ugyanis Idu akkor élt, és Gízában temetkezett, és első Pepi fáraó korában töltött be fontos tisztségeket, a gízai Keopsz és Kefrén piramis papjainak volt a felügyelője.
Tehát bocsánat, akkor nem csak első Pepi korában, hanem a későbbi időszakokban is.
Nem tudjuk, hogy meddig élt. Minden esetre azt tudjuk, hogy első Pepi korában biztosan élt, és feltételezhetően valószínűleg túlélte, ami azt jelenti, hogy az uralkodásának a második felében lehetett királyi írnok, mert ugye a címei között ez is szerepel. És azt is tudjuk, hogy egy nagyon szép sírt épített, és ez a papi funkciójához kötődött, tehát a piramis papok felügyeletéhez, mert hogy Gízában temetkezett, ott épült meg a kőből készült masztabája. És akkor most a masztabát azt nagyon gyorsan, mert látom Anna, igen, néz rám, hogy ezt el kell magyarázni, hogy mi.
Bocsánat, én tudom, hogy mi a masztaba, de itt az előbb, mielőtt bejöttünk ide a stúdióba, én úgy emlékeztem, hogy a Keopsz-Kefren fáraó piramisak között ott tulajdonképpen nehány rom és nehány masztaba található. Hédi, aki sokkal később járt ott most már, hát én elég régen jártam most, ő világosított fel, hogy az a három kis izé, ami ott található, az három királynői piramis volt tulajdonképpen. Most már rendbe hozták. Gondolom, mert az én időmben ott csak lyukak voltak, meg hát össze-vissza dobált téglák, illetve kődarabok voltak. Annyira még nem hozták rendbe. Most mond tovább, mert...
Tehát most is romos állapotban vannak, viszont az egyértelmű, hogy ott piramisok voltak, folytak újabb kutatások is a piramisok tulajdonosai felől, de most nem erről akarnék beszélni, hanem arról, hogy itt masztabák is találhatók, és ezek a 4. dinasztia korában, tehát Keopszhoz tartoznak, az ő családtagjait, feleségeinek a piramisai láthatók itt, illetőleg Ankhrafiának is ott van a masztabája, meg más fontos tisztséget betöltő személyeknek a masztabái a saját korából. Található viszont itt néhány későbbi masztaba is, és ezek között van Idutnak a masztabája.
Igen, hát a masztaba a jelenlegi temetkezési szokás szerint kripta.
Tehát a masztaba az óbirodalomban szokásos, középbirodalom idején is még készülő, épített sírt jelent, amelyiknek a külső része úgy van megépítve, hogy gyakorlatilag egy kicsit csapott tetejű téglatestforma. Na most, minthogy a padok a modern 19-20. Századi Egyiptomban, meg a 18. században is ilyen formában készültek, ezért a helyi arab lakosság ezeket masztabának, padnak nevezte, és az egyiptológia tudománya átvette ezt a szót, ezért nevezzük őket masztabának. Alapvetően két egységből állnak, egy föld fölötti és egy föld alatti egységből. Maga a temetkezés a föld alatt volt, a föld fölötti rész viszont, amelyik úgy el volt zárva a föld alattitól, hogy nem volt átjáró, hanem egy álajtó kötötte össze a halott számára, hogy ő ki tudjon jönni a föld alatti részből, és azon keresztül tudjanak értekezni vele a rokonok és ismerősök, tehát csak ez volt, és az álajtó előtt ott helyezkedett el ez a bizonyos szobor, amiről beszéltünk. Na most Idu masztabája kapcsán meg kell említeni, hogy ez két egységből állt. Az egyik egység, ahol maga ez az álajtó volt, ez egy fülkében található, és egy hosszasabban elhúzódó folyosónak a keleti oldalán, vele szemben a nyugati oldalán szintén fülkék voltak, ami megint csak ritka, nem jellemző a masztabákra, és ezekben a fülkékben megint csak a ritkább esetek közé tartozik, hogy szobrok voltak fölállítva, ugyanúgy, ahogy a királyoknak a templomában, halotti templomában föl voltak állítva a királyoknak a szobrai, oszlopokkal gyakran elválasztott részekbe, de ott önálló szobrok voltak. Itt látszólag ugyanígy néztek ki ezek a fülkék is, de a fülkékben nem önálló szobrokat raktak, hanem abból kiemelkedő, nagyon magas domborműveket, tehát fél szobrok láthatók itt tulajdonképpen, és Idu esetében, hogyha megszámoljuk, 6 ilyen fülke volt, a 6 fülkéből egy fülke volt olyan, amiben egy fiatalabb személyt ábrázoltak, ez Kár volt, a fia, akinek a masztabája egyébként ennek a masztabának a szomszédságában található, és 5 pedig egy-egy férfit ábrázolt. Na most, hogy kik voltak ezek a férfiak, arról viták zajlanak, tekintve, hogy a név az nem volt melléjük írva, és itt a félfáknál, tehát az elválasztó részeknél levő feliratokból nem derül egyértelműen ki, hogy ez ugyanőt ábrázolja Idut különböző korú állapotú korában, tehát az ifjútól az idős emberig, vagy pedig különböző családtagokat, férfi családtagokat ábrázol-e. Tehát ezt nem tudjuk biztosan, minden esetre fölmerült mind a két lehetőség. Ezt a folyosót előzte meg egy kisebb átjáró után egy nagyjából 4-szögletes terem, és ebben a teremben az előcsarnokban a falakat megint csak díszítették, de az ókori Egyiptomban szokásos, enyhén kiemelkedő domborművekkel, tehát szinte festmények egy picit kidomborodó domborművel rölief fel.
És ezek szintén Idut ábrázoltak?
Természetesen itt is ott volt Idu. Ahogy belépünk, az érdekes, hogy jobb oldalon, ugye ahogy itt bemegyünk, akkor lépcső vezetett ebbe a helyiségbe kívülről befelé haladva, és egy ajtófélfával találkozunk. Na most ennek az ajtófélfának a jobb oldali oldalára egy föliratot véstek hieroglifákkal, és ezen a föliraton figyelmeztettek minden belépőt, hogy ide tisztán kell belépni, mert az Isten különben megbünteti őket.
Tehát volt valami vízcsap a bejárat előtt, vagy lelkileg kellett tisztának lenni?
Vízcsap nem volt a bejárat előtt, az egyértelmű. De ez több mindent is feltételez. Ugye az uápapokról tudjuk, hogy a isteni szertartásokhoz tisztának kellett lenni, testileg is, lelkileg is. Tehát az alatt az idő alatt, amíg a különböző papi funkciókat elvégezték, az alatt föl kellett a lelküket is készíteni, és mosdani kellett, meg kellett mosakodni előtte. Megszabadulni mindenféle lehetséges kórokozóktól és egyebektől. Tehát itt feltételezhetően erről van szó, hogy ezt ugyanolyan jellegűnek tartották az ide érkezést, mint hogyha egy templomba léptek be, hiszen itt a halott lelkéért lehetett imádkozni, vele lehetett találkozni, és ugye a halottak az Istenek társaságába kerültek, maguk is egyfajta kisebb istenségekké váltak. Tehát ezért ebből a szempontból nagyon érdekes. Egyébként, hogy befejezzem még ennek az előcsarnoknak a díszítéseit, ugyanezen a falon különböző jelenetek láthatók, mégpedig a halotti rítushoz kapcsolódó jelenetek, kezdve azzal, hogy otthon a házban elsiratták a halottat. Siratok, részben hivatásos siratóasszonyok jöttek, és megtégték a hajukat, és hamuval szórták be magukat. Utána pedig a tisztító szertartások, a sátor volt látható, amiben aztán magát a halottat megtisztították, és a mumifikálást tulajdonképpen elvégezték. Végül pedig a gyászmenet, a halotti menet, amint viszi a különböző áldozatokat a halott túlvilági élete számára. Na most, hogyha tovább megyünk, akkor ezzel szemben megint csak érdekes dolgokat lehet látni. Nevezetesen ott volt a halott, ott látható, amint készítik számára a halotti ételeket, italokat. De látható az is ott, amint élvezi a zenét, táncosokat, hozzák az áldozatokat, sőt, gyermekek is játszanak. Oldalt pedig a nyugati oldalon, ott van egy szintén érdekes jelenet, a hétköznapi élet jelenetei láthatók ott, többek között például a marháknak a hajtása is. No, tehát ezeket érdemes tudni erről a sírról, és még azt is, hogyha valaki alaposabban utána akar nézni, akkor Gízában a 7101-es sír kövesse, és ezt onnan könnyű megjegyezni, hogy a gízai temető keleti oldalán minden sír 7100 akármennyi. Tehát a 7000-essel kezdődik. A nyugati oldalon vannak a korábbi sírok. Tehát innen lehet megjegyezni. És akkor, amit ígértünk még itt a zene előtt, hogy beszélni fogunk róla, hogy első Pepi fáraónak a korában élt ez az ember, és első Pepi fáraó nagyon érdekes fáraó volt, hosszú ideig uralkodott, hogy mennyi ideig afelől viták vannak, minden esetre ez az említett 25. marha számlálás, ez 50 éve létét föltételezi. Több felesége is volt, két olyan felesége volt, aki Abidoszból származott, és egymásnak a testvérei voltak.
Szokás szerint.
Viszont azt is tudjuk, hogy nem ők voltak a legkorábbi feleségek, tehát úgy tűnik, hogy volt egy hárem összeesküvés, vagy valamilyen összeesküvés, amikor az életére törtek, és ez valamikor az uralkodási ideje közben történt, leleplezték, egy Uni nevű hivatalnok volt az, aki ez ügyben eljárt, a sírjából, Abidoszi sírjából ismerjük magát a történetet, és ugyanez az Uni Palesztinában is járt, 5 hadjáratot vezetett, büntető expedíciót ott, a homoklakók ellen, tehát a beduinokat kellett megbüntetni, nyilván betörtek, vagy igen, pedig valamiben megzavarták a kereskedelmi kapcsolatokat.
Bocs, ez a későbbi korban Bucka lakó, aki úgy emlékszik arra bizonyos filmre. No, azt hiszem, ezek a kérdések, amik itt megjelennek, ezek majd a Venamonhoz fognak tartozni, főleg az 5. dinasztia idején. A második részére nem vagyok egészen biztos, hogy...
No, tehát visszatérve akkor, hogy befejezzem. Első Pepi fáraó tehát sokat építkezett, nem csak hadjáratai voltak, hanem sokat is építkezett, és nagyon jelentős volt a továbbiak számára is, hiszen mindkét új asszonyától származó fia uralkodó lett. Sírját Szakkarában lehet megtekinteni, megnézni, és ennél a sírnál is vannak királynői piramisok. És hogyha valaki arra kíváncsi, hogy hogy nézett ki, akkor több szobrát is meg lehet nézni. A Kairói Múzeumban különösen fölhívnám, ha már művészeti műhelyben járunk, arra a szoborra a figyelmet, amelyik ember nagyságúnál valamivel még nagyobban is ábrázolja, részből készült szobra, most már restaurálták, és Abidoszban találták, nem is egyedül, hanem fiával, Merenrével együtt. Tehát ezt mindenképpen nagyon érdemes megnézni, nagyon szép szobor, és fantasztikusan nagyszerű, hogy egy ilyen korai, ilyen nagyméretű fémből készült szobrot lehet látni, a szemeket külön érdemes megnézni, azokra külön fölhívom a figyelmet, mintha élnének, úgy virágítanak a berakások.
De ez a szobor, ez tulajdonképpen nem is hat egyiptominak számomra, így ha megnézem, inkább olyan görög stílus.
Pedig teljesen egyiptomi, és...
Nézd meg azt a fejet valahogy.
Hát ha közelebbről látnád, akkor szerintem nem lenne ilyen problémád, vagy hogyha szemből nézedből látnád, mert egyébként tipikus egyiptomi szobor. Jó. Tehát, ugye, szóval tehát nem,
ez nem 3D-s ez a kép, na.
Nem.
Tegyük 3D-s. Hozzá, úgyhogy lehetséges, hogy igazad van. Egyébként itt szintén van egy írnok szobor, ezen a lapon, ami itt előtted van, és ha már az írnokokról van szó, most időtől eltekintve, újra csak szeretném felhívni a tisztelt hallgatók figyelmét, hogyha elmennek Kairóba, a múzeumba, akkor jobb oldalon, belépés után, körülbelül azt hiszem a második szobában találnak egy csodálatosan szép írnok szobrot, hát ami az én korai ifjúságomban az én nagy szerelmem volt. Ugyanezzel az írnok szoborral kis és réhen ott található a híres falusi bírónak a szobra is.
És akkor visszatérve az írnok szobrokra, és egyáltalán az írnokokra, nagyon gyakran, nagyon szívesen ábrázolták az írnokokat, és hogyha már a kairói írnokról volt szó, akkor az írnok szobroknak volt egy tipikus típusa, azaz több típusa is volt. A lényeg az volt, hogy törökülésben ábrázolták rendszeresen az írnokokat, az előkelő, legelőkelőbb személyeket is szívesen ábrázolták ilyen formában, mert ez a műveltséget jelezte. Ugye szoktuk mondani, hogy Egyiptomban a lakosság 1%-a tudott írni, olvasni, tehát az írnoki réteg ilyen magas arányt képviselt az egyiptomi társadalomban. Na most az új birodalom idejében lehet, hogy még ennél is több volt. Az óbirodalom korában nyilván ez fokozatosan alakult ki, tehát nem mindig tudtak, nem kezdetektől fogva tudtak ilyen sokan írni, olvasni, hanem egyre többen megtanulták ezt a tudományt.
Bocsáss meg, már csak azért is, mert az írásnak is valahogy ki kellett alakulnia.
Na most az írásnak valóban ki kellett alakulnia, nem csak az írásnak kellett kialakulnia, hanem tehát nem csak az írás képességének, hogy le tudjuk írni azt, amit leírunk, hanem a formáknak is, ahogyan leírjuk a dolgokat. A fogalmazási készség is fokozatosan kellett alakuljon. Tudjuk azt ugye a mai modern hétköznapokból, hogy nem ugyanúgy írunk, mint ahogy beszélünk. Tehát vannak különbségek az írott és a beszélt nyelv között, na most ez az írott nyelv is ki kellett alakuljon, ehhez is kellett idő, míg ez kialakult, és az egyiptomi írásbeliség, azaz úgynevezett nulladik dinasztiára megy vissza, tehát még az első dinasztia az államalapítás előtti korszakban már a hieroglifák kialakultak. Le tudtak írni neveket, Skorpió király nevét például innen ismerjük, rád néztem, és rögtön ez jutott eszem, hogy ezt mondani kell, mert akkor mindjárt helyre van téve a gyermek.
Igen, hát nem kor szerint, hiszen éppen arra korábban arról beszéltünk, hogy például a Skorpió királyból sem maradt más, csak az a bizonyos Karpánt, amire a neve volt feljegyezve.
Tehát kevés emlék maradt ebből az őskori időszakból, amikor az állam alakulásához megfelelő helyzet létrejött, amikor már olyan uralkodók voltak, akiket királyoknak tekintettek, de nem a két ország, hanem Alsó-Egyiptom vagy Fölső-Egyiptom királyának, és amikor különböző dolgokat, például Líbiát is, meg az uralkodóknak a nevét is már följegyezték. Följegyeztek néhány más szót is, de mondatokat még nem írtak. Mondatok az archaikus korban jelennek meg, és jellemző módon gazdasági jellegű, tehát hogy valami minek, kinek a tulajdona, milyen célt szolgál. Tehát kifejezetten gazdasági élet legszorosabban vett, legfontosabb adatait tartalmazták. Az óbirodalom korában aztán bővült a repertoár, egyre több mindent leírtak, egyre több mindent fontosnak tartottak, hogy írásba lejegyezzenek, és ugye, ha már itt fáraókról volt szó, akkor nem szabad kihagyni, hogy az 5. dinasztia korában megtörtént az, hogy már magába a piramisba is írtak vallási szövegeket, a piramis szövegeket. A masztabákba is írtak, eleinte kevés felirat, sztélékre írtak, később a falakon is egyre több mindent fölírtak, még olyanokat is, hogy munkadalokat. Tehát a ténylegesen a munka közben elhangzó dolgokat. De a legtöbb fölirat vallási jellegű volt, a túlvilági életre vonatkozott, és olyan értelemben is, hogy önéletrajzok is erre vonatkoztak, hiszen a túlvilágon tudják, hogy milyen fontos személyiségről van szó. És mindezeket valakiknek meg kellett szerkeszteni, és ezek az írnokok voltak, akik ezt megszerkesztették. Nyilvánvalóan voltak mintáik, hogy minek alapján szerkesztették meg. Ezeket a mintákat archívumokban, könyvtárakban őrizték, azokat is kezelni kellett.
Thank you.
Kedves hallgatóink, ezután a kis arab zene után térjünk vissza a műsorunk témájához, Idunak a szobrához, illetőleg az írnokokhoz, hiszen ő maga is egy írnok volt. Mint királyi írnok a fáraó személyes jelenlétében is dolgozott, és végezte azokat a munkákat, amiket az írnokok szoktak, tehát különböző adminisztratív feladatoknak az ellátásában segítkezett feltételezhetően, továbbította a fáraónak a parancsait, sőt, saját maga is nyilván újabb és újabb parancsokat adott ki, de minden valószínűség szerint részt vett az archiválásban is, vagyis hogy a különböző dokumentumoknak az irattárban való elhelyezésében feltételezhetően járhatott rendszeresen a könyvtárba, vagyis az életházába, hogy tanulmányozza az ottani papiruszokat, és persze elképzelhető az is, hogy maga is például tervezett, és mint ilyen különböző éppen keze ügyébe eső kődarabokra, cserepekre is írogatott.
Jó, ilyenkor mindig eszembe jutnak az osztrakonok, amelyiken egyiken másikon igencsak pajzán szövegek találhatók, amire az ember nem is gondolná, hogy egy olyan állam, illetve hát egy olyan világban, ahol istenek tömege vette körül az embereket, és ahol állandóan imádkoztak, és nagyok voltak, ott is azért egy-egy ilyen pajzán dolog úgy becsúszott. Ez feltetőleg diákok, illetve hát a tanulók között lehetett.
Hát nem feltétlenül, jegyzett helyet használták tulajdonképpen ezeket az osztrakonokat, és minden korszakból vannak osztrakonok, de a legkülönbözőbb témában.
Bocsánat, tegyük azért hozzá újra, hogy emlékeztessük az embereket, hogy az osztrakonok azok cserépdarabok.
Amikre lehetett írni, amikre mert elég laposak írni, voltak, igen. Illetőleg kődarabok is lehettek.
Jó,
lapos ilyen. Kő, ahogy a munkák közben leesett és fölöslegessé vált, de elég nagy volt ahhoz, hogy lehessen ráírni. No, tehát voltak kövek tehát, amikre írtak, részben festettek, azt ugye meg kell jegyezni, hogy az ecset, amivel dolgoztak, az valójában sás volt, aminek a darabját ferdén levágták, és utána
kiszálaszták, ahogy
úgy tartják, hogy rágással puhították meg, hogy ilyen rostos legyen, a rostos végeket, és utána ezzel festették a fekete és a piros színű festéket, piros szolgált ugye a kiemelésre, fekete volt az általánosan használt. Na most fennmaradtak tolltartók is, amikbe ezeket a nagyon könnyű, nagyon picike, keskeny kis ecseteket tartották, amiknek a hossza azonban egészen eltérő lehetett, még 40 centi hosszat is elérhetett, 15-16 centimétertől. És hogyha valaki megfigyeli az írnok ábrázolásokat, például elmegy Bécsbe, a Kunsthistorisches Múzeumban, ott Káni Nisztutnak a masztabája megtalálható, rekonstruálva, be lehet menni ott a masztabába, és érdemes körülnézni. A masztabának az egyik falán, ahogy bemegy jobb oldalon, ott lát majd egy olyan sort, ahol írnokok ülnek szép sorjába. Mindegyiküknek a kezében ott van a toll, és ott van a papírusz az ölében, törökülésben ülnek, amire írnak. Na most érdemes megfigyelni, hogy hogyan írnak. Mi ugye, hogyha kézbe veszünk egy ceruzát, akkor három ujjal fogjuk. Ehhez képest ők csak két ujjal fogták, és a további hármat behajlítva tartották, és úgy festettek vele. És van olyan ábrázolás is, ahol nem egy, hanem két tollat tartanak egy kézben. Na most ez feltételezhetően azért van két toll, mert két színnel dolgoztak, és akkor így szépen váltogathatták, hogy mikor, melyikre van szükség. Ugye gondoljunk távol-keletre, ahol az evő pálcikáknál kettőt tartanak egy kézben, milyen ügyesen kezelik őket. Hát némi gyakorlattal az ókori egyiptomi írnokok is ügyesen tudhatták váltogatni a piros meg a fekete ecsetet, és úgy festeni. Hogyha valamit fontosnak tartottak, akkor azt nem osztrakonra írták, hanem papiruszra. És akkor a papiruszról most már kevés időnk van, de azért nagyon gyorsan még azt érdemes elmondani, hogy ez ugye egy olyan növény, ami jellemzően vízben áll.
Nádfajta.
Igen, és amit megfelelő időben lehetett learatni. Nagyon hosszú, akár 6 méter magas is lehetett a szára. A legalsó 20-30 centi ehető volt. Tehát el is fogyasztották, és nagyon szívesen fogyasztották az egyiptomiak, különböző formában feldolgozták. A további rész viszont olyan fás volt, hogy azt erre a célra nem lehetett használni, ezzel szemben sok minden másra lehetett használni, és feltételezések szerint, éppen Slotnak a feltételezése szerint úgy alakult ki a papirusz készítése is, hogy a belső részét azt észrevették, hogy az megtapad, mert szép egyenletes felületet alkot, amire lehet írni, mert hogy a fonáshoz túl nagy volt, a papirusz részekre kellett szabdalni. Tehát ilyen módon rájöttek, hogy ezt a belső részét föl lehet használni, és ettől kezdve fölvágták körülbelül 40 centi nagyságú darabokra, és ezeket függőleges és vízszintes irányban egymásra rakták. Az óbirodalom korában körülbelül 40 cm magas volt egy ilyen átlagos papirusz, tekintve, hogy ugye 40 centi volt a nagyjából, amire felvágták a papirusznak a szárát, és viszont a fennmaradt papiruszok, amire írtak is, nem ilyen szélesek voltak, hanem ennél keskenyebbek voltak, félbe vágták hosszanti irányban, és így készültek el az egy méternél nem hosszabb, átlagosan legalábbis nem hosszabb papiruszok, és ezekre írtak.
Igen, hát aki jelenleg eljut Egyiptomba, az találhat olyan műhelyt, ahol a mai napig bemutatják azt, hogy hogyan készül a papirusz, sőt, meg is vásárolhatja azt a papiruszt. A kérdésre, ami számunkra megjelent most, azért egyetlen dolgot szeretnék mondani, hogy az nem Namer volt, hanem Narmer.
Az nyilván elírás.
Akinek az feltehetőleg elírás volt, de mint említettem, ezekre a kérdésekre sajnos nincs már időnk, 3 kérdés érkezett, ezekre a kérdésekre a Venamon rovatunkban fogunk válaszolni.
De azt azért még megjegyzem, hogy harcsával írták, ez igaz, mégpedig a nár harcsával, de ez nem feltétlenül gonosz.
Na jó, azért mondom, hogy a Narmer.
No, tudom. De egyébként köszönjük a kérdéseket.
Nem kutyálkodunk.
Jövő héten lesz Venamon rovat, ahol egyébként Pécsi Ágnes lesz a vendégünk, tehát újítás, mert vendéget is fogunk fogadni, de az elején a kérdéseikre válaszolunk.
Feltétlenül, úgyhogy nyugodtan nyomhatják a további kérdéseket. Itt izgatottan várjuk, és Pécsi Ágnes mellett mi is válaszolni fogunk. No, nagyon integetnek nekünk, tehát gyakorlatilag annyit jelent, hogy rettenetesen lejárt az időnk, így szeretnénk elbúcsúzni önöktől, kellemes hétvégét kívánunk. A viszont hallásra, Hédike, tiéd a szó.
Tehát viszont hallásra, társasági híreinkből még annyit, hogy 15-én fognak a társaság tagjai a Szépművészeti Múzeumba ellátogatni kiállítás nézésre. És a hónap végén lesz a szokásos előadásunk, ahol ezúttal a zarándoklatról lesz szó. Mivel időnk lejárt, én is búcsúzom, viszont hallásra!